Kedves gyülekezet, úrvacsorai ige hirdetés alapigéjeként én János Evangélium a 12. fejezetéből egy történet leírását választottam. És talán olvasnám is a szöveget, mert elég egyértelmű maga a történet, hogy mi is történt. Már a jeruzsálemi bevonulás után nem sokkal Jézus szenvedés története, Jézus kínszenvedése előtt. Tehát a 12. fejezet 20. versétől olvasom a következőket. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsaidából való Fülöphöz mentek, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk a Jézust. Ment Fülöp és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Jézus pedig felelt nékik, mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag, el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem háborog. És mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta, azt mondá, hogy menj dörgött. Mások mondának, angyal szólt néki. Felelt Jézus és mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Most van e világ kárhoztatása. Most vettetik ki e világ fejedelme. És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Eddig olvasnám ezt a történetet, és érdemes ráfigyelnünk, hogy amikor emberré lett a világ teremtője, akkor is szinte elsőként keresték meg idegenek. Mint hogy ezek a görögök sem lehettek, prozeliták sem, hanem ezek idegenek voltak. És azért mentek fel Jeruzsálembe, mert hallották hírét, hogy állítólag megjött a megváltó. És ők érdeklődtek. Izrael fiai nem. És milyen érdekes, hogy ezek a görögök megjelennek, és a történet végén pedig olvastam, hogy megszólalt az atyai szózat. Emlékszünk rá, hogy mikor szólalt meg először Jézussal kapcsolatban a menny. Nyilvánosság előtt. Kerességekor. Mindenki hallotta a kerességekor a szózatot? Nem. Ki az, aki hallotta? Keresztelő János hallhatta? Biztos. Neki előre megígérte az Isten, hogy egy ilyen jelet fog adni, hogy jön a világ megváltója. Jézus hallotta? Jézusnak szüksége volt arra, hogy a mennyei atya megnyilatkozzon neki? Igen. Igaz, hogy más szempontból látjuk az írásokból, hogy az ő istenségének teljessége benne volt testileg, de ez nincs ellentmondásban azzal a gondolattal, hogy mivel magára vette a mi elgyengült emberi természetünket, ezért neki is hitre volt szüksége a győzelemhez. Semmilyen előnye nem szabadott, hogy származzon Jézusnak abból, hogy ő egyenlő az Istennel. És Jézusnak óriási bátorítás volt, amikor megkapta az atyától ezt az üzenetet, hogy ez az én szerelmes fiam, akit én szeretek, őt hallgassátok. Vajon a görögök hallották a mennyei szózatot? Az írás nem mondja, de azt kell mondanom, hogy igen. Ezek a görögök félretettek minden előítéletet, minden saját filozófiát, mindent félretettek, ők látni akarták Jézust. Mert ha nem így van, hanem valamiféle turista érdeklődése volt, egy felszínes érdeklődés, hogy a szenzációt akarják látni, akkor Jézus bemutatkozásként nem így beszél előttük, ahogy beszélt. Azt hiszem, jól kell értenünk ezeket a szavakat, amiket Jézus itt elmondott, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad. Ugye most a szerdai Biblia órákon, többen ott vagytok ezeken az alkalmokon, a hitáltali megigazulást próbáljuk megérteni jobban, ha egyáltalán meg akarjuk, mennyire meg tudnánk érteni, mert nem olyan könnyű. Úgy elméletileg tudjuk, de gyakorlatilag olyan nehéz megragadni ezt a dolgot. De olyan világossá vált, most a római levél igéit tanulmányoztuk, hogy ott az első 7 fejezetben Pál apostol tulajdonképpen az bizonyítja be, hogy az ember hiába akarja a jót, hiába döntött már az Isten mellett, a tagjaiban törvényként van beleírva a bűn, és egyszerűen rabul adja őt a bűn. És hiába akar egységre jutni az Istennel, nem tud egységre jutni önerejéből. És az Isten és az ember egyesülésének mi a legnagyobb akadálya? Most utoljára velem a szombatiskolán fordult elő, amikor előre tolakszik az emberi. Előre tolakszik, csak kismértékben. Akkor már nem fér oda az Isten. Akkor már nem tud jelen lenni az Isten. Amikor nem hal el a gabonamag, akkor egyedül marad. Miért? Mi a baj velünk? Az, hogy Ádámtól örököltük az önzést. Mert maga az önzés a bűn. Maga az, hogy csak az ember csak a saját fejével képes gondolkodni, és nem tudja beleélni magát a másik ember gondolkodásába. Az ilyen ember előbb-utóbb egyedül marad. Így van. Mert egy önző embernek már csak egy másik önző ember a legnagyobb korlátja. Nagyon jól kitalálta ezt a sátán, hogy hogyan kell bennünket elidegeníteni az Istentől. És amíg az önzés, amíg az öntudat, amíg az önérzet bennünk él, akkor mi keresnie valója lenne ott az Isten uralmának? Ne keverjük össze, mert az Isten lelke mindnyájunkban bent munkálkodik, még a legönzőbb ember szívében is ott munkálkodik, hogy megértésre, megtérésre bírja, de hogyha az ember dönt az önzése mellett, vagy ha nem is dönt, de egyszerűen a tagjaiban van egy másik törvény, ami rabul adja őt a bűnnek, megint eladott állapotába kerül, hát akkor most mit csináljon ott? Megerősítse a Szentlélek valamilyen csodával? Vagy adjon neki valamilyen hatalmat, és utána még jobban megerősödjön az önzésében? Mert ha történt általa valamilyen csoda, akkor azt mondja az ember, hogy hát a bűnös embert nem hallgatja meg az Isten, tehát akkor én igaz ember vagyok. Az Isten szeretne rádöbbenteni mindnyájunkat, hogy ő adni akarja az ő hatalmas erejét. Mert ő képes adni az erőt, ezt tanulmányoztuk a Római Levél 8. fejezetében különösen, hogy amikor ellenben az Isten lelke uralkodik bennünk, és nem engedjük, hogy az ösztöneink előre furakodjanak. Nem engedjük, hogy a cselekményeink olyanok legyenek jó szándékkal, meg nem akarjuk megbántani, meg nem akarunk semmi rosszat, de nem engedjük, hanem azt akarjuk, hogy én inkább meghaltam, és szóljon helyettem az Isten. Az ellenben megsokszorozza a magnak a létét és a lényét. Mert ha a gabonamag elhal, ezt falusi emberek vagytok, mindnyájan tapasztaljátok, de hát mi is tudjuk, hogy így van, városiak. Ha egy mag elrohadt, Ha egy mag tönkrement, akkor az kicsírázik, az hajtja az új hajtást, először egy levél lesz, aztán fölnövekszik egy hatalmas szárrá, mármint a maghoz képest hatalmas szárrá, és ott van benne a rengeteg mag. És az okos gazda nem a silányát fogja elvetni, hogy aztán a vastagabbat, a dagadtabbat azt meg megeszi, hanem pont fordítva a legszebb magokat összegyűjti, és aztán azt veti el a következő évbe. Inkább megválik tőle, inkább lemond róla, csak azért, hogy még több legyen a termés. És ez folyamatosan így menjen tovább-tovább. Olyan világos ez a kép, amikor elmondta Jézus, ha a gabonamag elhal, egyedül marad. Bocsánat, ha a gabonamag elhal, akkor megsokszorozódik. De ha egyedül marad, Jézus itt állt az Ó és Új Szövetség fordulópontján. Nem sokára következik az utolsó vacsora cselekménye. Jézus már gyűjtögette magában a gondolatokat, hogy mit mondjon tanítványainak, akik süketek voltak arra, hogy ő meghal és majd föltámad. Nem értették, hát egész eddig hányszor mondta nekik. Hogy mit adjon nekik, mert vége lesz az ószövetségi szertartásrendnek, és azok beteljesednek az ő áldozati halálában, és ugyanakkor Jézus végig érezte, érzékelte, és nyomasztotta, és naponta folytatott sírva, zokogva imaküzdelmet, olvassuk zsidókhoz írt levélben, hogy a mennyei atya adjon neki erőt ahhoz, hogy ő fel tudja vállalni. Most már nem csak a minta életünket, mert eddig életünk példája volt Jézus, hogy hogyan kell viselkedni. Őnála nem voltak ilyen kiszólások, ilyen helytelen megfogalmazások, ilyen értelmetlen megnyilatkozás, semmi nem volt nála. Hát gondoljunk bele, mikor a legnagyobb ellenségeinek, akik nem sokkal előtte azt mondta Jézus, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. És ugyanezeknek az embereknek Jézus fölteszi a kérdést. Ki az, aki közületek bennem bűnt talál? És senki nem mert jelentkezni, mert nem volt benne bűn. És amikor tudta Jézus, hogy hamarosan jön ez az óra, mert ezzel kezdi a bemutatkozást, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. És aztán így folytatja, most az én lelkem háborog. Könnyű volt Jézusnak bemutatni a minta életet? Könnyű volt Jézusnak bemutatni az áldozatot? Amikor megszólalt korábban az atya, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Micsoda erőt adott Jézusnak ez a megszólalás, amikor nem sokkal ezután kiment a pusztába. És amikor ott volt az éhhalál küszöbén, mert azt írja az írás, hogy végre megéhezett, és jön a kísértő, és felkínálja neki a megoldást, ami az emberi természetének nagyon is stimmelt volna. Változtasd a köveket kenyerekké. Mennyire nem engedte Jézus, hogy az egyébként bűntelen, hangsúlyozom bűntelen, mert ő a bűnt nem örökölte Ádámtól. Az egyébként teljesen önzetlen, de mégiscsak a bűn által elgyengült, és a bűnhöz inkább közel álló emberi természetében azt mondja, hogy én senkitől nem lopom el ezeket az értéktelen köveket, átváltoztatom kenyérré. De Jézus nem ezt tette. Jézus azt mondta, inkább meghalok, de akkor sem. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, ami az Isten szájából származik. És a Gecsemáné kertből nem mehetett volna vissza a mennybe? És a keresztről nem szállhatott volna le? Nem sokkal előtte mondja Pilátusnak, hogy hát ha én e világból való volnék, szólnék az én embereimnek, és itt mindent eligazgatnának. De az én országom az nem e világból való. Jézus tudta, hogy neki el kell halni. Tudta, hogy neki azonosulnia kell a bűnökkel, de kiért kellett ezt megtennie? Hogy a mennyei atyát igazítsa ki Jézus. Hogy legyen egy kicsit szeretetteljesebb az emberek felé. Ne legyen olyan ítélkező. Nem. Sátánnal akart megalkudni, hogy látod, én inkább elviselem helyette, ne bántsd őket. Nem. Mert tudta Jézus, hogy az emberi természet annyira megrontja az embert, annyira önzővé teszi a zsigereit, a gondolkodását, hogy ha nem ismeri fel valaki Krisztus áldozatában, ha nem ismeri fel valaki Krisztus életében, hogy ahhoz, hogy megszaporodjon Krisztus, Krisztus jelleme, Krisztus dicsősége másé is lehessen, ahhoz Krisztusnak meg kellett halni. De ahhoz, hogy Krisztus dicsősége a miénk legyen, nekünk is meg kell halni. A mi halálunk, a mi összetörettetésünk nélkül nem fog létrejönni az Isten és ember kapcsolata. Az csak egy látszólagos kapcsolat lesz. Az csak egy mímelt kapcsolat lesz. Az csak egy bemagyarázott kapcsolat lesz. Meg kell halni az énünknek. El kell halni a gabonamagnak. És tudjátok, hogy akkor hány testvérünk lesz? A legidősebb Jézus, mert ő öröktől fogva van. De az angyalok is testvéreink lesznek. És mindenki. És ezért mondhatta Jézus, hogy most van e világ kárhoztatása. Most vetteti ki e világ fejedelme. Ha meg tudunk halni, akkor belőlünk bármilyen bűnöket követtünk el, bármikor, belőlünk e világ fejedelme kivettetik. De ha nem halunk meg, akkor egy halálos méreg lesz az életünk. Mert a képmutató kereszténynél halálosabb méreg nem létezik az emberiség számára. A képmutató keresztény, aki igazán nem halt meg, de úgy csinál, mintha keresztény lenne, úgy csinál, mintha Istennel lenne kapcsolata, az ilyen ember nem csak önmagát öli meg. Az ige itt csak azt mondja, hogy az végképp el fog veszni, hanem másokat is megmérgez. Ugye, ha én nem akarok öngyilkos lenni, akkor nem fogok ciánkálit inni. De ha valaki a kedvenc ételembe pár csepp ciánkálit belecsöppent, én gyanútlanul megeszem az ételt, és belehalok. Ilyen az az ember, aki nem akar meghalni. De most ne erről beszéljünk. Most arról beszéljünk, amiről Jézus szólt. Hogy aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Figyeljük meg, hogy itt mit mond Jézus. Azt mondja, hogy aki nékem szolgál, az engem kövessen. Én meghalok, halljon meg ő is. De figyeljük meg, hogyha valaki hajlandó meghalni, nyilván amennyi világossága van, meg amennyire megértette, akarjon ráesni a kősziklára, akarjon szétzúzódni, hogy ne a szikla morzsolja szét. Aki engem követ, ott lesz az én szolgám is, és nekem fog szolgálni, és megbecsüli azt az atya. Akkor most fölteszem a kérdést. Amikor Jézus, látva maga előtt azt az iszonyatos szenvedést, amit most föl fog vállalni, és lám napokkal előtte már szinte kétségbe esett, nem? Mert bárcsak múlnék el tőlem ez az óra, de ezért az óráért jöttem, mondja Jézus. És azt mondja, hogy atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Fordítsuk le magyarra, fordítsuk le a mi nyelvünkre, ezt mit is jelent ez? Isten, ábrázolt ki rajtam Krisztust. Ne a viselkedést tanítsd meg nekem, hogy hogyan kell viselkedni egy kereszténynek, hanem valahol, amit Dávid mondott, cseréld ki a szívemet. Cseréld ki. Ábrázolt ki Krisztust, és szózat jön az égből. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Tudjátok, mit jelent ez? Hogyha mi most ezen úrvacsorai alkalmon is úgy imádkozunk magunkban, vagy közösen is, hogy segítsen meghalni, segítsen elhallgattatni az énünket, Segítsen más emberek fejével gondolkodni. Segítsen az Isten fejével, gondolatmódjával gondolkodnunk. Akkor az Atya számunkra is hallhatóvá teszi a szózatot. Meg is dicsőítettem, és meg is fogom dicsőíteni. Nem csak Jézus életét, hanem a mi életünkben Jézust. Az ő második eljövetele nagyon közel van. Azt hiszem, ebben a körben ezt nekem nem kell bizonygatni. De sem jó lélekmentők nem lehetünk, sem a menny és az újjáteremtett föld lakói nem lehetünk, ha Krisztus jelleme határozottan nem kezd el kiábrázolódni bennünk. És nem kívülről ránk mázolt vászként, hanem belülről. Ez a szózat a miénk. Ez nem csak Krisztusnak szólt. És ez a megállapítás is a miénk. Most van e világ kárhoztatása. Most vettetik ki e világ fejedelme. Amikor az Isten egyesülhet az emberrel, azaz egy meggyengült, elromlott emberi természet bűnei terhével együtt alárendeli akaratát Krisztus akaratának, akkor természet feletti akarat veszi birtokba a megromlott emberi természetet. És akkor van még mindig választási lehetőségünk. Maradunk tovább az ösztönös életnél, szép volt ez a pillanat, szép volt ez az úrvacsora, de délután már megint becsúszik valami. Vagy pedig azt mondjuk, hogy nem. Én szívemből kívánom, cserélje ki Isten a szívünket, és vonzom magához Krisztus keresztje. És akarjuk meghalni az ösztönös életnek. Olyan természet feletti erőbirtokában leszünk, aminél nem tud megmaradni bennünk a bűn. Nem tud megmaradni bennünk az ösztönös bűnös természet, hanem győzelemről győzelemre fogja vezetni Isten az életünket. Amen.